sale e non mi sciaccotta mai. O si va in basardo mai. Mi dà un problema, ma mi dai che è visto di rosa.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor az ENSZ Azerbajdzsánban tartandó éves éghajlatváltozási konferenciájára utazott, ahol holnap felszólal, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormányzati delegáció tagja Nagy István agrárminiszter is. A november 22-ig tartandó idei tanácskozásra mintegy 200 ország képviselőit várják. Donald Trump megválasztott amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett az ukrajnai háborúról, a portfólió összefoglalója szerint a The Washington Post így értesült. A múlt hét csütörtöki beszélgetés során Trump arra intette Putyint, információk szerint, hogy tartózkodjon a konfliktus további eszkalációjától. Az amerikai elnök emlékeztette orosz kollégáját az Egyesült Államok jelentős európai katonai jelenlétére is. Oroszország továbbra is azt követeli, hogy Ukrajnát ne vegyék fel a NATO-ban, és területi követelései is vannak Kelet-Ukrajnában és a Krímben, Ukrajna ezeket elutasítja. A Kreml viszont tagadja a The Washington Post állítását, miszerint Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok megválasztott elnöke és Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszéltek volna egymással a megválasztás óta, közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Biden adminisztráció minden rendelkezésére álló, a kongresszus által Ukrajna számára korábban megszavazott összeget eljuttat Kijevnek a hivatali ideje január 20-ai lezárás előtt, jelentette ki Jake Sullivan, a Fehérház nemzetbiztonsági tanácsadója. A CBS televíziónak adott interjújában, amíg megmaradt mintegy 6 milliárd dollárra kapcsolatban úgy fogalmazott, az erőforrások teljes mennyiségét elküldik Ukrajna számára. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök Donald Trumppal az amerikai elnökválasztás győztesével beszélt háromszor is telefonon az iráni fenyegetésről, jelentette a jeruzsálemi miniszterelnök hivatal. Egyformán látjuk a fenyegetést annak minden összetettségével és veszélyével, az Izrael előtt álló nagy lehetőségeket is látjuk a béke és annak kiterjesztése ügyében és más területeken, jelentette ki az izraeli kormányfő. Sikeres humanitárius műveletet hajtott végre a magyar kormány Beirutban, közölt az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Azbejtisztán elmondta, gyógyszereket, egészségügyi segédeszközöket és tartós élelmiszer tartalmazó segélyszállítmányt adtak át a Hungary Health program keretében. A 2025-ös büdzsé az új lehetőségek, az új gazdaságpolitika és a béke költségvetése lehet, mondta a törvényjavaslat ünnepélyes átadásán a pénzügyminiszter a parlamentben. Varga Mihály kiemelte, a kormány világos célokat jelöl ki, a gazdaság visszaállítását a növekedési pályára, a bérek emelkedését, valamint azt, hogy több pénz maradjon a családoknál, és a kis- és középvállalkozói szektor megerősödjön. A kormány 21 pontos gazdaságpolitikai akcióterve mintegy 4000 milliárd forintot mozgat meg a gazdaságba a jövőre, ebből több mint 2600 milliárd jut a családoknak, 1400 milliárd pedig a vállalkozásoknak, közölt a nemzetgazdasági miniszter a századvég videokonferenciáján. Nagy Márton szerint forduló ponthoz érkezett a gazdaság, a szeptemberi mélypont után az utolsó negyed évben már 7%-os növekedést vár a kabinet, ami jövőre tovább folytatódik. A parlament elé beterjesztendő 2025-ös költségvetésben jövőre 3,4%-os gazdasági növekedéssel számolnak az idei 0,7 után. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke országos kutatást és széleskörű konzultációt indított a területi kamarák segítségével a jövő évi minimálbérről, jelentette be a testület. A konzultáció november 20-áig tart. A bérpolitika kialakítása során nem hagyható figyelmen kívül a gazdasági szereplők teherbíró képessége, ami szorosan összefügg a vállalkozások termelékenységével, írta a kamara. A kormány a 2025-ös évet a fiatalok családalapítás évévé szeretné tenni, mondta el a kulturális és innovációs miniszter egy hétvégi rendezvényen. Hankó Balázs úgy fogalmazott, szeretnék elérni, hogy könnyebb legyen az egyetemistáknak gyermeket vállalniuk. Felgyújtotta magát hajnalban egy 47 éves férfi Krakó központjában, súlyos égési sérülésekkel kórházba szállították, indítéka ismeretlen, jelentette egy lengyel kereskedelmi rádió. Az eset a lengyel állami ünnepen a függetlenség napján történt a krakói érseki palota pápai ablak alatt. Végül az időjárásról. Holnap újra borult, párás, főként északkeleten tartósan ködös lesz az idő. Szitálás, a fagyos tájakon ónos szitálás sem kizárt, illetve a nap második felében az északkeleti-keleti tájakon vegyes halmaz állapotú csapadék is előfordulhat majd. Az északkeleti harmadban havazhat is, ha a szél gyenge marad. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 3 és mínusz 2, napközben aztán plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először tenisszel, ezt követően labdarúgással, atlétikával, végül pedig küzdősporttal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Fajta Péter nyerte a Szabolcs-Veresmarton rendezett 15 000 dollár összdíjazású ITF tenisztornát. A magyar versenyző a döntőben az osztrák Neil Oberleitnert verte 7-6-6-3-ra. Fekete Rudolfot, a magyar tenisz válogatott edzőjét hallják.
Kettős tapasztalatok vannak. Egyrészt ugye nagyon örülünk, hogy a Fajta Péter megnyerte az előző heti versenyt. Kiváló játékkal mondhatnám azt, hogy őtől az őszintétől ez elvárható, de attól függetlenül három nagyon nehéz meccsen volt túl a negyed döntőben, az elődöntőben és a döntőben nagyon nehéz ellenfelek voltak. Kiváló tenisszel tudta abszolválni ezt a győzelmet, úgyhogy mindenképpen nagyon örülünk neki. A másik pedig, ami miatt itt vagyok, több fiatal játékos, akik a selejtezőben, illetve a főtáblán is szabad kártyával, illetve van, aki saját jogon tud játszani. Ez a garnitúra a Davis Kupa csapat mögötti második vonal, akiknek most megpróbálunk segíteni, és szeretnénk, hogyha ők is be tudnának kapcsolódni a nemzetközi tenisz vérkeringésébe, úgyhogy ezek az első állomások, ahol most vagyunk.
Most pedig Pázmándi Viktort, a Magyar Tenisz Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei elnökét hallják.
Ez a létesítmény, ez tökéletesen megfelel egy ilyen versenynek, akár nagyobb kaliberű versenynek is megfelel. Nagyon jók a körülmények, itt van helyben minden konditerem, hotel, étterem, kasztering, edzőpályák, keménypályák, úgyhogy minden adott a jó játékra és a fejlődésre. Az a helyzet, hogy ez nagyon nehéz az egyébként ez az egész teniszsportág, úgyhogy ez a legalja nyilván az egész tenisznek, a nemzetközi tenisznek, és itt meg kell nyerni a versenyt ahhoz, hogy valaki kicsit pozitívba is jöjjön ki az egészből.
Most pedig Hornung Gábor játékost hallják.
Mindenképpen szerettem volna ATP ponttal hazamenni egyéniben. Igazából hát nyilván most egy az előző versenyem nem sikerültek annyira jól, tehát igazából tényleg az, hogy itt tudjak a főtáblán köröket menni, minél tovább eljussak. az lenne a cél, hogy az előző versenyen sajnos nem sikerült, a kvali döntőben kikaptam mesterbrékban, meg volt a sanszot is a győzelemhez szett, és brékelőnyöm volt.
Végül Kis Balázs Rafaelt, a Balatonboglár játékosát hallják.
Az első versenyen szabadkártyát kaptam a főtáblára, ott sajnos vereséget szenvedtem, egy szoros vereséget. Most a második versenyen följutottam a főtáblára, fölkvaliztam magam. Két győzelmet szereztem, egy magyar ellenfél ellen, illetve egy osztrák ellenfelet győztem le.
Kedves hallgatóink, Kis Balázs Rafaelt, a Balatonboglár játékosát hallották. Egy szabvány méretű 4x20 méteres villanyvilágítással ellátott műfüves focipályával gazdagodott az újfehértói sportpálya. A 60 millió forintos beruházás a Magyar Labdarúgó Szövetség 100%-os támogatásából valósult meg. A közeljövőben Nagyecseden és Tiszavasváriban is elkészül egy hasonló pálya. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
A megyei társadalmi elnökséggel arra jutottunk, hogy ugye ilyen időben már, amikor délután fél öt körül sötétedik, akkor mindig nehézkes edzeni a települések általában egy füves pályáján, vagy esetleg még egy tartalék pályáján. Így hogy nagyon fontos lenne kisműfüves pályákat építeni, ami világítással ellátotta. Ugye egy ilyen pályának a full teljes költség az 60 millió forintba kerül, ezért ugye három ilyen pályát tudtunk építetni ebből a támogatásból, és nagyon fontos volt a döntésnél, hogy olyan településeknek akartuk adni, ugye azért adjuk önkormányzatnak, mert a létesítmények önkormányzati tulajdonban vannak, ahol minimum két sportegyesület működik, hosszú évek óta versenyeznek az MLS versenyrendszerében, tudnak felmutatni eredményeket, legalább 100 igazolt játékosuk van, illetve az önkormányzat tudja biztosítani azt, hogy a sport létesítményen belül vagy közvetlen mellette hozzák létre ezt a pályát, hiszen nagyon fontos, hogy meg is kell óvni ezeket a pályákat, és a sportegyesületek részére pedig biztosítani kell. Úgyhogy Újfehértó mellett hamarosan Nagyecseden, illetve a következő év elején Tiszavasváriba is megvalósulhat egy ilyen beruházás.
Most pedig Hosszú Józsefet, Újfehértó polgármesterét hallják.
Újfehértó egy nagyon futballszerető város. A városunkban két sportegyeset is működik, amely labdarúgással is foglalkozik több más egyéb sportág mellett, és a Magyar Labdarúgó Szövetség megkeresett bennünket, hogy lenne egy ilyen lehetőség, hogy Újfehértó mit szólna egy műfüves kis purvapályához. Hát ki az, aki nem örül ennek? Nekünk ugye Újfehértó még ez az első ilyen létesítmény, a környéken már nagyon sok településen van, Újfehértón eddig nem volt, és így került ide hozzánk. Nagyon örülünk neki, hisz most és látszik, hogy mennyi gyerek szeret focizni, illetve már a régóta fiatalok is jelezték igényüket, hogy majd ők is szeretnének minél többet játszani, lehet, hogy úgy gondolom, egy hiánypótló beruházás született városunkban. Köszönjük az MLS-nek! Hát ugye a futball az ugye, mindenek előtt, mindenek felett, de emellett kézilabda, kosárlabda, röplabda, kempó, futás, úszás, vívás, vízilabda, tehát szerintem majdnem minden olyan sportág, amit már gyerekek foglalkozhatnak, az itt Újfehértón működik.
Kedves hallgatóink! Hosszú Józsefet, Újfehértó polgármesterét hallották. Átadták Nyíregyházán a Móricz iskolában a 60 méteres rekordtán borítású futópályát. Illés Zoltán igazgatót hallják.
Két ütemben valósult meg ez a rekordtámborítású futópálya távolugró gödörrel a végén. Első ütemben 9,3 millió forintot kaptunk egy közel 4 évvel ezelőtti sportért felelős államtitkársági megkeresést követően, majd ebben az évben tavasszal ismételten megkerestük az államtitkárságot és 14 millió forinttal támogatták, így be tudtuk fejezni második ütemben ezt a rekordtán futópályát. 450 gyerek használhatja tanévenként testnevelési órákon a pályát. Úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan kincs itt az iskolában és a környéken, amit fel kell ajánlani mindenkinek, úgyhogy az itt élők, a környéken élők 16 óra és 20 óra között használhatják a sportpályát. 20 órakor zárjuk az épület körül a területet, ez a magyarázata a 20 órás időpontnak.
Illés Zoltán elárulta azt is, milyen sportágakat preferál az iskola.
A labdarúgás a fiúk sportága, kedvenc időtöltése. A leányok kapcsán a röplabda sportág az természetesen favorita az iskolában. Az atlétika az alap, az mindenek mellett szerepel, illetve ettől a tanévtől kezdve a kosárlabda is megjelent a repertoárban.
Most pedig Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják, aki elárulta, mennyire fontos egy ilyen beruházás.
Különösen azért, mert egy iskolában van, és a gyerekek egészséges sportolását segíti. Ugye itt a Móriszban is felújítottuk korábban a tornatermet. Ott is nagyon fontos volt, hogy az a parketta legyen, ami nem rontja a gyerekek egészségét. Korábban sajnos olyan volt, ami ezt tette. És hát azzal, hogy egy újabb rekordtávfutópálya van, azzal tovább nőtt a Nyíregyházán a rekordtávfutópályák száma. Ez azért fontos, mert ez az egyik legegészségesebb burkolat, amin lehet sportolni. Most már közel 5 kilométer van, mert hogy ugye az idén át tudtuk adni a stadion körül épített 630 méteres rekordtávfutópályát, de hát ugye ez ott kezdődött, hogy a Sóstói tó körül megépítettük, az volt a tanuló beruházásunk, ahol közel 1 kilométer, másfél kilométer van a bútosítók körül, 500 méter a Besenyei téren, és hát van itt a Malomkertben, Nyíregyházán, több helyen is, és hát az iskolákban nem csak rekordtávfutópályák épültek, nem csak tornatermek újultak meg, hanem ugye az udvarokon is, különböző sportlétesek, műfüves pályák, stb. Én azt gondolom, van még tennivalónk, de már van mire hátra nézni, tehát az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sikerült előre lépnünk. Ugyan állami fenntartásra és működtetésű rendszer az iskola, de ez nem jelenti azt, hogy nem szorgalmazzuk és teszünk még mindent azért, hogy további ilyen beruházások legyenek Nyíregyházán.
Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallották. Elkezdte a felkészülést Hellebrandt Máté. A négyszeres olimpikon nyíregyházi gyalogló a tervek szerint decemberben portugáliai edzőtáborba utazik. Hellebrandt Máté jövőre a tokiói világbajnokságon szeretne rajthozálni, azt pedig 2 év múlva dönti majd el, hogy megcélozza a 2028-as Los Angeles-i olimpiát.
Ez a 4 hét pihenő, ez nálunk annyit jelent, hogy annyira visszaesik a teljesítményünk, hogy hát majdnem a nulláról kell kezdeni, szóval egy nagyon óvatos 1-2 hét edzéssel fogunk kezdeni, és utána meg elindul a rendes őszi-téli alapozás. Decemberben az ünnepek előtt elmegyünk edzőtáborozni a szokásos portugáliai edzőtáborunkba 2-3 hétre. Ez még nincs lefixálva, ezzel kapcsolatban még beszélni fogunk a szövetség, illetve az egyesülettel, meg hát Józsbába is le kell ülnünk megbeszélni a jövő évet, de igazából ugyanúgy fog felépülni ez az év is, mint az elmúlt 20 év. Az első verseny az valószínű itt az Atlétika Centrumban a felnőtt fedett pályás országos bajnokság lesz, és aztán pedig a szokásos Békés Csabai országos bajnokság, ami 20 km lesz. Ez lesz igazán az első nagy és fontos verseny a jövő évben, hiszen világbajnokságot rendeznek, és arra majd csak mostantól lehet kvalifikálnunk magunkat.
Hellebrandt Máté beszélt a gyaloglás jelenlegi helyzetéről is.
Elég kaotikus a helyzet most az elmúlt pár évben a gyaloglásban. Idén az olimpián volt egy újítás, hogy betettek egy nagyon új számot, ezt a maratonváltó gyaloglást. Ez jövőre megint kikerül a programból, helyette megint visszahozzák a 35 kilométert, amit igazából egyik gyalogló sem szeret, azért is vették ki a Párizs olimpia programjából. Szóval most lesz 20 és 35 kilométer. Józsbával még nem döntöttünk ezzel kapcsolatban, hogy melyik távra készülünk. Szerintem valószínűleg maradunk a 20 kilométernél, hiszen a tavalyi budapesti világbajnokságon itt nagyon nagy egyéni csúcsot értem el, illetve idén a Békés Csabai országos bajnokságon is nagyon jó időeredményt értem el ezen a távon. Valószínű jövőre is 20 kilométeren fogok versenyezni, de ez majd az évközben fog nálunk így kiderülni, hogy a felkészülés hogy sikerült, illetve hogy milyen állapotban vagyok.
Hellebrandt Máté, nyíregyházi gyaloglót hallották. Kedves hallgatóink, a következő percekben egy önvédelmi sporttal, a defendóval foglalkozunk. Hogy mi is ez tulajdonképpen, arról Bányai Gábor oktatót hallják.
Egy utcai önvédelmi rendszerről beszélünk, ami figyelembe veszi a ránk gyakorolt környezeti hatásokat, mint a stressz, illetve olyan megoldásokat nyújt ezekbe a helyzetekbe, amik valóban működnek egy átlagember számára elsajátítható módon. A defendó edzések elsősorban technikai jellegűek, ami azt jelenti, hogy foglalkozunk erősítéssel, erős állóképesség fejlesztéssel, ezen kívül helyzetfelismerésekkel, technikákkal, és olyan szituációkat próbálunk szimulálni, amik előfordulhatnak éles helyzetekben, és hogyan kell ezekre megoldást találnunk, és hogy érjük el célunkat, jellemzően az, hogy hagyjuk el a helyszínt, vagy hogy érjünk haza. A felnőtt edzéseinkkel jellemzően egy 20 fő körüli létszám szokott megjelenni, elég vegyes társaság szerencsére, ami azt jelenti, hogy korosztályban is, és elég nagy a szórás, testalkatban és a nemek aránya is elég vegyes. Mostanában egyébként több hölgy jelenik meg az edzéseken egy kicsit, mint talán a férfiak. Megfelelő bemelegítés után technikák gyakorlása és szituációk elemzések, értékelése történik. Az a cél, hogy el is fáradjunk az edzések során, és olyan hasznos tudást, technikákat tanuljunk, amire remélhetőleg soha nem lesz szükség. Mi annak örülünk, hogyha mindenki magához képest tud fejlődni, és tudja a saját fizikumát egy kicsit fejleszteni. Nem az a célom, hogy mindenki 100 fekvő támaszt nyomjon egy edzésen, hanem aki 3-at tud, az jövő héten reméljük már 4-et fog tudni. Az önvédelemnek, az utcai önvédelemnek igenis része az, hogy próbáljunk fittek lenni, és jó fizikumban lenni, nyilván magunkhoz képest.
Bányai Gábor elárulta azt is, ő hogyan csöppent bele ebbe a sportba.
Én először egy plakátot meglátva besételtem egy edzésre, és az önvédelem és a Krav Maga megközelítése az önvédelemhez az nagyon megfogott. Leragadtam itt néhány évig, aztán megszűnt ez az edzés, és próbáltunk új oktatót találni. A miskolci csoport elég nagy energiát fordított rá, hogy folytassuk az eddigi munkát, amikor is találkoztunk Tóth Lászlóval, aki a Szárjó Akadémia vezető oktatója, és ő felvállalta azt, hogy Budapestről éveken keresztül eljött hozzánk edzéseket tartani, és ezek szerint láthatott bennem valamit, mert ő indított el egy instruktorképzési programra, ami egy intenzív és egyébként azóta is tartó folyamat, ami során megszereztem az oktatói képesítéseimet, és idestova már 11 éve van csoport Miskolcon az én vezetésemmel is. Ki kell térnem arra, hogy attól, hogy önvédelmi rendszerről beszélünk, ez nem arról szól, hogy az ember folyamatosan védekezzen, hanem a megfelelő helyzetfelismerés és helyzetértékelés után átvegye az irányítást, ellentámadjon, megteremtse a lehetőséget arra, hogy elhagyja a helyszínt. És ezekhez azokat az alap mozgásokkal kell foglalkozunk, ütések, rugások, a földre kerülésben mi a teendő, hogy állunk fel, hogy hagyjuk el a helyszínt, lefogásokból, folytásokból való szabadulás. A legfontosabb az, hogy arra képezzük a tanulóinkat, hogy megfelelően tudják használni a viszonylag szűkös technikai repertoárunkat azért, hogy hatékonyan tudjanak megoldást találni, és utána elhagyni a helyszínt remélhetőleg. Szerencsére az érdeklődés folyamatos és elég nagy. A csoportunkban már több olyan taggal is büszkélkedhetünk, akik a sokadik vizsgaszintjüket is abszolválták. Mindig vannak új érdeklődők is, és büszkén jelentem be, hogy a tavalyi évben két gyermekeknek szánt Safe Kid csoport is indult Miskolcon, ami talán az előszobája lehet egy később egy felnőtt önvédelmi rendszernek, és van egy nagyon sikeresen működő tinédzsereknek szóló 10 és 15 éves korosztályt megszerző Safe Teen edzésünk, ahol szintén próbáljuk bevezetni a fiatalokat az önvédelem tudományába. Mint mondtam, több csoportra osztunk, ezért már akár óvodáskortól lehet csatlakozni a gyermekcsoportjainkhoz, 10 éves kortól a safety csoporthoz, a felnőtt csoport pedig 15 évtől indul. A legidősebb tagunk egyébként 70 éves körül volt az idei évben, de azért nem ez a jellemző, hanem olyan 40-50 éves korosztályig bezárulók szoktak részt venni. A felnőtt csoport egy stabil 20-25 fővel működik, a tinédzser csoportunk egy szintén 15-20 fővel büszkélkedhet. A gyerekcsoportok jelenleg indulnak.
Beszélt arról is, szerveznek-e versenyeket.
Defendóban és klasszik ravmagában nem foglalkozunk kimondott versenyzéssel, mert azt gondoljuk, hogy nagyon nehéz azokat a körülményeket szimulálni egy versenysorán, amiben mi nekünk valóban szükségünk van. Vannak különbségek a sport, a versenysport és az utcai önvédelem között, a felkészültség, a ruházat is sorolhatnánk a különbségeket. De mivel úgy veszük észre, hogy a tanulók részéről néha van igény arra, hogy megméretessék magukat, ezért nemzetközi szinten elindítottuk a Duellum programot, ami pedig lehetőséget ad arra, hogy kipróbálják több különböző megméretetésben magukat a tanulók is. Az a cél, hogy lépésről lépésre fejlődjön mindenki. Senkit nem akarunk a legmélyebb vízbe bedobni, de tudjuk, hogy az alapok mennyire fontosak. A Defendo rendszert azt 5 különböző vizsgaszintre bontjuk, utána következnek az oktatói szintek. Az alap, az a hard target, amire mindenkit szeretnénk eljuttatni. A hard target az azt jelenti, hogy váljunk nehéz célponttá. Hogyha már velünk történik a baj, akkor meglegyenek azok a technikai, és a repertoárunk is fel legyünk annyira készülve egy helyzetre, hogy biztonsággal meg tudjuk oldani. Innentől kezdve pedig folyamatos a fejlődés, egészen eljutunk az eszközök elleni védekezésekig, késbolt, stb., de ez majd magasabb szinten. Egy nagyon jó közösséget sikerült kialakítani. Sokan azért járnak elsősorban, hogy jó emberek és között és jó csapatban legyenek az edzésekön, és törekszünk arra, hogy jó hangulatban teljenek. Nő egyre az érdeklődés, és azt tesszük észre, hogy a szülők próbálják a fiatalokat egyre inkább motiválni arra, hogy eljöjjenek az edzéseinkre, mert néha fontos, hogy legyen a tarsolyunkban néhány megoldás.
Kedves hallgatóink, Bányai Gábor, Defendo oktatót hallották. Tizennyolc küzdősport összecsapást izgulhattak végig a nézők a harmadik Gevíz gálán. A debreceni rendezvényen hazai és külföldi sportolók K1, kickbox és Muay Thai szabályrendszerben vívott küzdelmekben mutatták meg tudásukat a lovardában. K1-es küzdelemben is összecsaptak a sportolók. Koncz Attila interkontinentális K1 bajnokot hallják.
Heti több edzésekkel, reggeli edzés, délutáni edzés, futó, kardio edzés, bunyós edzések, lementem több klubokhoz, akikkel baráti kapcsolatot ápolunk, kesztyűzni, több klub is segített, bízok benne, hogy jól fog alakulni.
Koncz Attila már gyerekként is lelkesedett a küzdősportok iránt. 10 éve foglalkozik ezzel a sportággal, a debreceni mérkőzésre is sokat készült. A különleges sporteseményt hagyományteremtő szándékkal rendezték meg Debrecenben. A gálán összesen 18 összecsapást láthattak a nézők. A hazai versenyzők mellett francia, olasz, román és szerb harcosok is ringbe léptek K1, kickbox és Muay Thai szabályrendszerben vívott küzdelmekben. Úgy gondolom, hogy az emberek ki vannak éhezve a küzdősportokra, ez a rendezvény pedig történelminek is nevezhető, mert a Magyar Kickbox és Muay Thai Szövetség közös produkcióban dolgozik, tehát van K1, kickbox szabályrendszerű és Muay Thai mérkőzés is, mondta Zilahi Sándor, a Gevíz tréningese elnöke.
Én úgy gondolom, hogy az emberek ki vannak éhezve a küzdősportra, és most ez a rendezvény egy speciális olyan téren, hogy mondhatom történelminek is, hogy Magyarországon a Kickbox Szövetség és a Magyar Muay Thai Szövetség közös produkcióval dolgozik, tehát van K1 szabályrendszerű mérkőzés.
A szervezők tapasztalatai szerint Kelet-Magyarországon kevés lehetőségük van a küzdősportatűzőknek a megmérettetésre, ezért egyre nagyobb az igény az ilyen típusú sportrendezvények iránt. Debrecen olyan város, ahol sokféle sportágat lehet választani.
Ez pedig fontos, mert az egészségünk érdekében kell a rendszeres mozgás, fogalmazott Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere.
Az élhetőség nagyon fontos része az, hogy mindenki megtalálja a maga olyan sportágát, amit egyrészt szeret űzni, másrészt szeret nézni. Debrecen egy olyan város, ahol nagyon sokféle sportágat lehet választani, és azt gondolom, hogy a egészségünk érdekében is fontos az, hogy rendszeresen mozogjunk.
A Gevisz gálát hagyományteremtő szándékkal rendezték meg Debrecenben. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Jövő hétvégén megkezdődik a Vöröskereszt gyűjtési akciója, amelynek adományaiból rászoruló családokat támogatnak majd a karácsonyi időszakban. A Vöröskereszt Borsodabaú-Zemplén vármegyében több ezer élelmiszercsomaggal, cipősdobozzal és más adományokkal készül az ünnepre. A részletekről Grubert Rolandot, a Vöröskereszt Borsodabaú-Zemplén vármegyei igazgatóját kérdeztük.
Az előkészítési feladatok azok, nem mondom, hogy nyáron, de nyár végén legkésőbb elkezdődnek. Annyiban természetesen igaz, hogy a november elején és közepén már gyakorlatilag tudunk minden programot, tudjuk azokat a évek óta működő projekteket, vagy akciókat, kezdeményezéseket, amelyek december végéig megtörténnek. És nagyon fontos, hogy nem csak a gyűjtésnek kell december végéig, vagy hát 24-ig megtörténni, hanem a kiosztási feladatoknak is, hiszen amit gyűjtünk azoknak a családoknak, akik elhangzottak a felvezetőben is, az hát este előtt el kell, hogy jusson hozzájuk az az adomány, ami talán boldogabbá teheti az ő karácsonyokat is. Ami nagyon fontos, hogy az idei évben is több helyszínen, illetve sok helyszínen, országos szinten, de itt a megyében is lesznek tartós élelmiszergyűjtések, ez már a jövő hét végén gyakorlatilag élelmiszerbankon keresztül majdnem az összes élelmiszeráruházban. Itt most nem hipermarketekről, hanem kisebb boltokról, élelmiszerboltokról beszélek, illetve van a Vöröskeresztnek saját országos akciója is, az is már a jövő hét végén lesz. Itt ez nagyon nagy boltszámot jelent ebben a megyében is, úgyhogy gyakorlatilag az összes munkatársunk is nagyon sok önkéntes részt vesz ebben a többnapos gyűjtési akcióban. Itt elsősorban tartós élelmiszereket gyűjtünk, úgyhogy arra kérjük majd a vásárlókat, hogy jó minőségű édességből, tészta, cukor, liszt, olyan tartós élelmiszerekből vegyenek egyel-egyel, vagy többet, amennyire tehetik, amelyből tartós élelmiszercsomagokat tudunk összeállítani rászoruló családoknak. Úgyhogy ez lesz egy nagyon komoly. A miskolci adventi programokkal együtt indul már a, gondolom, hogy sokak által ismert Szeretett Süti Gyár nevű akciónk, amely, ha bár most már nagyon régóta megy, még mindig töretlenül sikeres, úgyhogy erre már most nagyon sok az érdeklődés, még nem jelent meg ennek a felhívása a mi részünkről, de én azt gondolom, hogy a héten, vagy a jövő hét elején ez is megjelenik. Erre az a jellemző, hogy nagyon gyorsan betelnek azok az időpontok, amikor munkai közösségek, családok, baráti közösségek jönnek el és sütnek majd a miskolci adventi programok központi részén elhelyezkedő süti gyárban mézes süteményeket. Ezt kínálják az ott vásárlóknak vagy az odalátogatóknak, és az ebből befolyó pénzösszeget is elköltjük még a karácsony előtti időszakban, de jellemzőek lesznek még olyan gyűjtések is, amelyet különböző munkahelyek hirdetnek meg, ebből talán a legnagyobb az elmúlt években, legalábbis mindenképpen a legnagyobb a kormányhivatal saját dolgozó kiegészítése. Ez jellemzően több ezer gyermekhez tud eljutni. Ez egy ilyen cipős doboz akció, amiben jellemzően használt, de jó minőségű és működőképes játékok kerülnek, vagy valamilyen ruhaneműk is fel vannak címkézve, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak szánják ezt az ott dolgozók. Tavaly ez óriási mennyiség volt, és arra számítunk, hogy ugyanennyi most is fog sikerülni, mert ez megyeszert, ez nagyon sokat jelent azoknak a akár kis településen élő családoknak, ahova nehezebben jut el mindenki, vagy jut el minden segítség. A Vöröskeresztő több irodát is működtet itt a városban is, Miskolcon is. Hajléktalan gondozó központunk is folyamatosan fogad adományokat. Nekik számukra is készülünk nagyon sokféle szokásos akciókkal, különböző élelmiszerosztásokkal, úgyhogy bárki, aki teheti, és nem ezeken a meghirdetett akciókon, hanem egyénileg szeretne segíteni, a Vöröskereszt bármelyik csatornája fölveheti a kollégákkal a kapcsolatot, és szívesen fogadják majd bármelyik szolgáltatásunk érintett pontjainőt. Tehát a Vöröskereszt összes munkatársa ilyenkor részt vesz ebben, teljesen mindegy, hogy ő bölcsödében vagy hajléktalan ellátásban dolgozik, vagy valamelyik társadalmi vállalkozásunkban, ilyenkor mindenki ezzel foglalkozik. Ugye november elejétől, tehát gyakorlatilag mostantól december végéig egy olyan óriási nagy üzem kezdődik ilyenkor, hogy minden akciót meg tudjunk valósítani, és azok az adományok célba is jussanak. Úgyhogy mindentől gyakorlatilag elkezdődik egy olyan non-stop munka, ami majd szentestével, vagy hát az megelőző munkanappal fog véget érni a kollégáink számára.
Rendkívüli közgyűlésen döntött a miskolci önkormányzat a település képvédelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról azzal a céllal, hogy az egykori Lenin kohászati művek területét az önkormányzat egységesebben tudja fejleszteni. A városvezetés terve az, hogy a jelenleg több mint 200 tulajdonossal rendelkező terület állami segítséggel a város tulajdonába kerüljön, és ezek után nagyívű fejlesztéseket tudjanak ott megvalósítani. A módosítás lényegéről Tóth Szántai József Miskolc polgármestere számolt be.
Engedjenek meg néhány mondatot az előterjesztés kapcsán. A DAM jelenlegi területe nem csak egy tájsebb ebben a városban, hanem nagyon sok miskolciban is egy nagy seb, amit nap mint nap lát. Azt látja, hogy az a város, ami az elmúlt években 220 ezer embernek adott lakhatási lehetőséget, több mint 20 ezer embernek munkát, az a része a városnak jelen pillanatban üresen áll, vagy széthordják. Én jó másfél hónappal ezelőtt egy komplett napot eltöltöttem a DAM-ban, bejártam a DAM teljes területét, olvastam nagyon sok tanulmányt, találkoztam nagyon sok olyan tőlem okosabb tájépítésszel, gazdasági szakemberrel, fejlesztővel, akik óriási lehetőséget látnak a DAM-ban. Miskolc város vezetésének kutya kötelessége mindent megtennie azért, hogy a DAM, a mi DAM-unk, ami a mi örökségünk, ami ipari örökségünk, és ami a mi jövőnknek egy része, az a város tulajdonába kerüljön, és ezeket a szándékokat megfelelő módon jeleznünk is kell az elkövetkezendő időszakban. Úgyhogy tisztelettel kérem önöket, hogyha ide érünk, akkor támogassák önök is ezt az előterjesztést.
Molnár Péter, a Fidesz-KDNP képviselője megköszönte, hogy az ellenzéki képviselők is támogatták az előterjesztést.
Örömmel hallottam, hogy ellenzéki oldalról is támogató hozzászólás hangzott el. Köszönjük szépen, frakcióvezető úr. Szerintem mi mindannyian, akik miskolci emberek és miskolci képviselők vagyunk, tudjuk jól, hogy a kohászat mit jelent a város számára. Ha területileg nézünk rá arra a területre, tulajdonképpen az egykori önálló Diósgyőr települést és Miskolcot ez kötötte össze. Egy új városrész, a Vasgyár, új Diósgyőr nőtt ki a város környékén, egy olyan önálló városrész, amelyet több mint 100 évvel ezelőtt a párizsi világkiállításon is emlegettek, mint egy mintaterület. Aztán mindannyian tudjuk, hogy a szocializmus éveiben egy felduzzasztott nehézipar, majd az úgynevezett rendszerváltozás után annak az összeomlása bekövetkezett, és ez olyan máig ható nyomokat hagyott itt Miskolc városában, amelyeket igazából még nem tudtunk kiheverni. És ahogy polgármester úr elmondta, maga a terület tényleg gyakorlatilag egy óriási nagy tájsebb Miskolc városának tulajdonképpen a közepén, ahova vasút megy be, utak mennek be, Ugye a vasút tudjuk, hogy egy egészen hosszú, majdnem kilométeres alagúton keresztül megy be. Egy hatalmas nagy salakhallam, amit elkezdtek már ugye elbontani. Számtalan részben, egészben elbontott épület, és igen, ahogy képviselő úr az előbb mondta, számtalan, még az osztrák-magyar monarchia idején épült muzeális értékű épület. Azt is tudjuk és látjuk, aki ilyen témával foglalkozott, hogy mondjuk a Ruhr-vidéken ilyen vagy ehhez hasonló egykori iparterületekből mit hoztak létre, hogy ott a nagy épületekben milyen közösségi terek jöttek létre, amelyre pont itt is van egy példa a vasgyárban, de azért látjuk, hogy még mennyi kihasználatlan romos épület van, vagy pontosan nem használt épület van, és igen, tudjuk, hogy az anyagban is szerepel, hogy kesze-kusza tulajdonviszonyok a föld, a felépítmény tekintetében, és ahogy polgármester is itt elmondta, számtalan cég, bérlő van a területen. És úgy gondolom, hogy azzal, hogyha belekezdünk abba, polgármester úr, és a jelenlegi városvezetés belekezd abba a hatalmas nagy munkába, hogy ezen a roppant értékes területen megpróbáljon valahogy rendet tenni, akkor biztos egy óriási munkát vállalunk magunkra, de szerintem ennek, és köszönöm még egyszer frakciózat úr a együttműködő hangot, úgy gondolom ennek, hogy közösen nekifutunk, kormányzati segítséggel is, akkor eredményeket tudunk majd elérni. Én azért mondom azt, hogy frakciószövetségünk, a Fidesz, KDNP és a PONMI frakciószövetsége ezt az anyagot nem csak jó szívvel olvasta és kapta meg, hanem jó szívvel fogja támogatni, és bízunk benne, hogy sikerül majd előrelépnünk ebben a vonatkozásban.
Rendkívüli testületi ülést tartottak a gyöngyösi képviselők, amelyen többek között döntés született az állandó bizottságok tagjairól, így a frissen megalakult közrend, közbiztonsági és kábítószerellenes bizottság tagjairól is. A feladatokról, a bizottság munkájáról Kévés Tamás képviselőt, a bizottság tagját kérdeztük.
Igazából ugye az önkormányzatnak, mint szervnek nem közbiztonságban nagyon kevés a ráhatása, rálátása. Rálátása kell, hogy legyen, de ráhatása annál kevesebb. Üdvözlendő egyébként, hogy felállt egy ilyen bizottság, mert legalább elkezdődik valami a rendteremtéssel. Nagyon jó volt a testületi ülése, hogy ott volt Horváth László országgyűlési képviselő, mert el tudtam neki mondani azt, amit én 2 évvel előtte megírtam levelet, hogy mik azok a problémák, alapvető problémák, amit lehetne változtatni, és törvényi változást hozni. Ugye a kormányzat nem tud törvényeket hozni, rendeleteket maximum, törvényeket nem törvényeket, az országgyűlés hozza, és abban bőven benne volt olyan dolgoknak a kérése, 12 pontban megfogalmazva, már ez 2 éve. Induljunk el valamerre, hogy történjen már valami ugye a kábítószer kereskedelemmel, fogyasztással, rendőrség állapotával, mindennel. Tehát én örülök, hogy egy ilyen bizottság fölállt, én nagyon remélem, hogy nem az lesz a cél az egésznek, hogy a meglévő, hogy mondjam, eredményeket kommunikálják, mert most azt látjuk, hogy igazából csak látjuk a rendőrségi elfogást, ugye akár polgármester úr, akár vagy egyesület folyamatosan teszi föl, hogy mik történtek. Hát ez eddig is volt, azért ezt nem kell elmondani, és nem ő miattuk van, mert tulajdonképpen egy ilyen drogfogás, ez egy éves munka a rendőrségnek. Én majd azt is szeretném egyébként látni, hogy akiket bevittek, vagy akiket elkaptak, azok hány évet kaptak, mikor engedték ki őket, vagy bármi, tehát ilyenről is érdemes volna beszámolni, azt gondolom. Lehet, hogy például a bizottságnak pont ez lesz a feladata. Így, hogy önálló bizottság állt föl egy ilyen ügyér, én azt mondom, hogy üdvözlendő, de mellé még azért ez elég kevés, tehát ezt jó lett volna, hogyha régebbi struktúrában is még mellé raknak más egyebet. Kevés dolga lesz így, mert gyakorlatilag én is várom, hogy mi lesz a beérkező információkkal, mit tudunk kezdeni, mit mondhatunk el, mert hiszen azért ezek elég szenzitív dolgok, mind adatvédelem szempontjából, mind nyomozás szempontjából, tehát nem biztos, hogy egy bizottság ebben szerepet tud játszani a rendőrségi munkában, sőt biztos, hogy nem, mint ahogy az elején kezdtem. Mint körzeti képviselő a Durandáv, és látom, hogy mi történik ott, mi a probléma, én ebbe felajánlom a segítségemet, csak hogy tudunk-e lépéseket tenni benne, vagy milyen irányt tudunk mutatni, tehát ez nagyon fontos lesz. Én várom szeretettel, mert a munkát, hogy mit tudunk beletenni, hogyan tudjunk beletenni. Puding próbálja az evést, meglátjuk.
célzott kormányzati támogatással segítenék a jövőben a járások életét. A források 2025-től válnak majd elérhetővé. Dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár az elmúlt hetekben kollégáival felkereste a járásokat, és fórum keretében tájékoztatta a településvezetőket a támogatás felhasználásáról és mértékéről.
A kormányzatnak van egy eltökélt szándéka, hogy valamennyi járás tekintetében egy fejlesztési forrás kerül biztosításra 2025-től, amely legkevesebb 250 millió forint, vagy 500 millió forintig érintő járások is vannak, és vannak olyan járások, amelyekben ennél nagyobb mértékű adó termelődik meg, ott pedig valamennyi forrás ott marad a növekmény tekintetében, és ezekre lehet majd kvázi visszapályázni. Gyakorlatilag ez egy olyan lehetőség, amely ma még Magyarországon nem létezik, minden járás szintjén, ahogy a Magyar Falu Program is ugye a falvak szintjén biztosítja a támogatásokat, ez járási szinten lesz majd megfogalmazva. A járások javaslatai alapján a kormány által meghatározott célokat lehet támogatni, elsősorban helyben fontos dolgokról van itt szó, lakosság megtartó képesség növelése, olyan típusú beruházások, amelyek az élhető környezet javításhoz járulnak hozzá. Nyilván, amikor egy javaslat keretei még nem ismertek, akkor különböző pletykák is szányra kelhetnek. Itt most a vármegyék szintjén senkitől nem lesz egyetlen egy fillér sem elvonva, sőt, tulajdonképpen egy forrás kiegészítés is meg fog történni. Az a szabály ebben a kontextusban, hogy az Európai Uniós fejlettségi szint fölött, aki 120%-ig tudja felmutatni ezt a fejlettséget, az részesülhet forrásban, 120% fölött pedig nem, de a magyar települések közül gyakorlatilag a fővároson kívül nincs olyan, amelyik ezt a mértéket megütné, úgyhogy valamennyi település és járás, helyesebben járás jogosult lesz arra, hogy ezekre a forrásokra pályázzon. Hát feltétlenül az, amit egyébként a Magyar Falu Program is mutat számunkra, hogyha elmegyünk a falvakba, akkor ennek a programnak látható jelei vannak. Tehát olyan versenyképes járások programot szeretnénk, amiben az első beruházások megindulását követően lehetőleg minél hamarabb egy és két éves lefutási ciklusok vannak, tehát 2-3 éven belül legyenek komoly látható jelei annak, hogy ez a program elindult Magyarországon.
Az idei év jó gazdasági évnek indult. Az év elején megfelelő mennyiségű csapadék esett, így a kapásnövények időben kerültek a talajba. Nyár elejétől azonban az őszivetések kényszerérett stádiumba kerültek, minden felgyorsult és hamarabb kellett elkezdeni a betakarítási munkálatokat. A részletekről Szendrei Lászlót, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnökét, Fekete Gábor kérdezte.
Minden egyes etapban adtunk tájékoztatást, hogy mi újság a földeken. Most már talán reálisabb a kép, hiszen november van. A betakarítási munkák teljes mértékben befejeződtek. Legutóbb, mikor itt volt, arról beszéltünk, hogy hát igen, a kapásnövényeknek gyakorlatilag annyi, jó a takarmánynak jó lesz, de most akkor látjuk most már a nagyjából képletet, itt Hevesvár megyében mi volt a helyzet.
Hát igen, eljött a november, ez gyakorlatilag a számadás ideje a juhászok életében is, tehát a birkákat ugye behajtják az akólagba, ilyenkor számadást vett a számadó juhász. Hát Hevesvár megyében, mint agrárkamara elnöke, én fölhatalmazottnak érzem magam, hogy mint számadó juhász beszámoljak a Hevesvár megye helyzetéről, és hát elmondjam, hogy mi is történt ez évben, bár szerintem a nézők közül nagyon sokan vannak, akik a saját bőrükön tapasztalták. Kora tavasszal nagyon bizakodóan tekintettem az évre, hisz a Hevesvár megyében az eső mértéke éves eloszlásban körülbelül 5-600 mm szokott lenni. Ebből egy olyan 150-200 mm lejött tavasszal. Én azt mondtam, hogy egy jó gazdasági évnek nézünk elébe. Nagyon pozitívan álltam hozzá, hisz a kapás növények is időbe kerültek a talajba, megfelelő talajba kerültek. Hevesvár megyében nem is volt olyan földterület, ami igazából hasznosítható, és nem volt megművelve, és nem volt időben elvetve. Tehát a gazdatársakkal folyamatosan konzultálva, egymás segítve próbáltuk ezt megoldani, hogy ez így menjen. Az őszivetések szépen serkentek, tavasszal még. Tehát egy boldogan jártam a határt, és néztem szét, és annak ellenére, hogy gazdasági nehézségek már akkor is körvonalazódtak, hisz előző évben már az ukrán gabona helyzet, a piacvesztés, akkor az input anyagok magas árak miatt ugye nem túl pozitív volt a kép, de azt mondtam magamban, hogy termés átlagokkal szerintem olyan különösebb gond nem lesz. Tehát sem az őszi, sem a tavaszi vetésnél. Hát az időjárás bebizonyította, hogy az optimizmusom az alaptalannak bizonyult, hisz, hogy mindenki jól emlékszik rá, hogy nyár elejétől betört a forróság, gyakorlatilag az őszi vetések egy kényszerített stádiumba kerültek, tehát minden fölgyorsult, tehát egy két héttel, három héttel minden növényi kultúra előrébb került a betakarítás szempontjából. Itt beszámolhatunk, hogy az őszi kalászos növényeknél is kényszer érettekké váltak, tehát Péter Pán előtt, a betakarítás ominózus ideje előtt már bele kellett küldeni a betakarító gépeket, a kombányokat a táblába, hogy ne legyen nagyobb a veszteség a szokásosnál.
Magyarországon egyedülálló mesterszakok indulnak a Miskolci Egyetemen 2025. februárjában. A keresztféléves felvételi eljárásban elérhető kínálatban először jelenik meg az angol nyelven oktatott űrmérnöki képzés. A Miskolci Egyetem 4 kara hirdetett mesterképzéseket a 2025-ös keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban. Az anyag- és földtudományi, a gazdaságtudományi és gépészmérnöki karok állami ösztöndíjas és önköltséges mesterképzéseire 2024. november 15-én éjfélig lehet jelentkezni. A részletekről Ádám Zoltánt, a Miskolci Egyetem Oktatási és Minőségbiztosítási Igazgatóságának igazgatóját hallják.
A keresztféléves képzésekre ugyanúgy, mint az előző években, november 15-ig lehet jelentkezni, október 15-én indult el a jelentkezés. A jelentkezést az csak a felvi.hu weblapon keresztül az e-felvételiben lehet feladni, és nagyon fontos, hogy már ugye a tavalyi évben is fontos változás volt, hogy csak ügyfélkapu általi hitelesítéssel lehet benyújtani a jelentkezést, tehát megszűnt a hitelesítő adatlappal történő hitelesítési funkció, az már nincs. Tehát akinek jelentkezni szeretne a keresztféléves eljárásunkba is még nincs ügyfélkapus regisztrációja, az haladéktanul tegye meg, mert ennek a határideje is ugyanúgy november 15. A jelentkezés pontos menete, ahogy már említettem, ugye a felvi.hu weblapon belül az e-felvételi rendszerbe kell elindítani a jelentkezést. Ennek első lépcsője a már említett ügyfélkapus bejelentkezés. A ügyfélkapun, hogyha segítsége, vagy ha bejelentkezett, akkor az összes személyes adat át fog töltődni a e-felvételi rendszerébe, azokat már nem kell külön kitölteni. Amit ki kell választani, az ugye a jelentkezési helyek. Összesen maximum 6 helyre lehet jelentkezni, hogyha ugyanannak a jelentkezési helyének az állami ösztöndíjas vagy önköltséges párját adja meg az egynek számít, tehát ilyen módon maximum 12 jelentkezési helye lehet egy személynek a eljárás során. A Miskolci Egyetemen 4 kar hirdet a korábbi évekhez hasonlóan csak mesterképzéseket. Ezeket minden szakot hirdetünk magyar állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben is. Az anyag- és vegyészmérnöki karon magyar és angol nyelvű anyagmérnöki és kolmérnöki képzést, valamint magyar nyelvű vegyészmérnöki képzést hirdetünk nappali tagozaton. Emellett a magyar nyelvű anyagmérnöki, kohómérnöki és vegyészmérnöki képzésre is be lehet iratkozni levelező munkarendben, és hát kiemelném, hogy a kar kínálatában új képzésként jelenik meg az űrmérnök képzés, ami egy angol nyelvű levelező formában meghirdetett képzés. Lehet rá jelentkezni állami ösztöndíjasba is, mint ahogy az összes többi képzésre. A második kar, aki hirdet, ez a gépészmérnök és informatika kar. Itt a hagyományos képzéseket hirdetjük meg, ugye nappali és levelező munkarendben is hirdetjük a gépészmérnöki, logisztikai mérnöki, mérnöki informatikus és villamosmérnöki mesterképzéseket, és csak nappali képzésben hirdetjük az energetikai mérnöki és a mechatronikai mérnöki képzéseinket. A gazdaságtudományok kar a keresztféléves eljárás során a korábbi évekhez hasonlóan hirdeti a képzéseit. Ezek közül ellátási láncmenedzsment, marketing, angol nyelvű MBA képzés, a pénzügyi menedzsment képzés. Itt fontos kiemelni, hogy a pénzügyi menedzsment képzés az az összes többi mesterképzéshez képest 2,5 éves, az összes többi az 4,5 éves, és hát ezen kívül még vezetés és szervezés mesterképzés indult, az előbb felsoroltakat nappal és levelező munkarendben is meghirdetik. Ezen kívül levelező munkarendben bölcsészettudományi képzési területi képzésként indul az emberi erőforrás tanácsadó, a vállalatgazdaságtan és a vállalkozás fejlesztés képzés. A műszaki föld és környezettudományi karon országosan egyedülálló mesterszakokra lehet jelentkezni. Nappali munkarendben az angol nyelvű földtudományi mérnöki és olajmérnöki képzésre, míg levelező munkarendben alapanyaggyártási folyamatmérnöki, bánya és geotechnikai mérnöki, valamint olaj és gázmérnöki magyar nyelvű képzésekre várjuk a jelentkezőket.
A Gyöngyösi Cinema Bridge mozi is csatlakozott a 10. országos rajzfilm ünnephez, amelynek idei tematikája a népek meséi. A cél a rajz és animációs filmek sokszínű kultúrájának, értékeinek közvetítése. A részletekről dr. Csocsánszky Lászlót, a mozit üzemeltető Gyöngyösi Média Központ gazdasági vezetőjét hallják.
Ez a 10. rajzfilm ünnep, ha jól emlékszem, november 15-től 17-ig van az eredeti kiírás szerint. Tavaly évben ugye kimaradt, egy nagyobb támogató viszonylag későn visszalépett, és így nem tudták megrendezni, így egy év szünet után újra rajzfilm ünnep. Gyöngyös is csatlakozott, igaz csak pénteken és szombaton. Egybeesik maga az országos rajzfilm ünnep a november 17-i Art Mozi nappal, ahol is ez egy európai Art Mozi nap 9. alkalommal rendezik ezt meg. 30 plusz ország több száz mozitermében egy időben artfilmeket fognak vetíteni. Nézővonzó hatása van magának a rajzfilmünnepnek is. A rajzfilmünnep olyan tekintetben jó, hogy kiskortól megpróbáljuk a gyerekeket bevonzani a moziba. Tehát, hogy szokja meg azt a kultúrát, hogy igenis a filmnézés helye az a filmszínház, hívjuk mozinak. Jelen pillanatban most a filmek úgy lettek összeválogatva, hogy óvodáskortól a kisiskoláskorig. Maga a rajzfilmünnep tartalmaz fiatalabbaknak felnőtt tartalmú rajzfilmeket is, animációs filmeket is. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyították, hogy nincs igény erre. Tulajdonképpen péntek kora délutántól délutánig és szombat délelőttől kora délutánig. Igazából ezek magyar rajzfilmek, animációsak, de vannak egyébként régi bábrajzfilmek is, például mint a Misi Mókus kalandjai, Bogyó és Babóca, Lengemesék. Vannak egész estés rajzfilmek, és vannak olyan rajzfilmek is, amik több részből összefűzött tulajdonképpen sorozatok. A rendezvény maga ingyenes, tehát tulajdonképpen szülő, nagyszülő hozza a gyereket és jöjjenek. Egy év Hoppifalván, Éjjel Szervát, Boribon, ami egyébként ugye egy klasszikus, lesznek átjáró Mesevárosba, Borka és a Varázsruha, Bogyó és Babucának az utolsó két évada, és a Lengemeségnek az első és a második része. Az animációs filmeket mindenképpen családok látogatják, tehát gyerekek és szülők, vagy pedig kisebb fiatalok, kamaszok. Szeretik, tehát maga az animációs film jó ötlet, magát összehozza a családot is, mint akár egy családi film is beillik a palettába.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva, ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.